Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.
Minden gyermek fél és szorong időnként. Jó esetben mi felnőttek, akik mellettük vagyunk és ezt észrevesszük, tudunk nekik segíteni. Talán arra érdemes fokozottan figyelnünk, hogy ne mi legyünk azok, akik gyermekeink félelmét és szorongását okozzuk. A mai Cserebogárban erről beszélgetünk dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Sapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusával, Ranzsbur Genő versét követően, amelyet Bokor Barna színművész előadásában hallhatnak. Én Ila Ildikó vagyok, várom önöket.
Úgy érzem, többé nem vagyok. Egy szörny az este meglesett, s elbújva itt az ágy mögött megett. Rémül találtak mindazok, akik látták, hogy lomhán rám hajol, eszik, s nem hagyja abba, csak ha jól lakik. Azóta nézem lábaim, kezem, hajam, a fél fülem, egyáltalán milyen vagyok most nélkülem.
Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatók, és köszöntöm Kovács Réka Rozália pszichológust, a Sapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusát, akivel a félelemről és a szorongásról fogunk beszélgetni gyermekkorban.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és örülök, hogy erre a témára sort keríthetünk.
Kezdjük mindjárt az elején, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, félelem, szorongás, hogyan tudjuk őket körülhatárolni?
A félelem fogalmát úgy lehet a legkönnyebben megfogni, hogy egy olyan érzés, nyilván egy kellemetlen, nyomasztó érzés, aminek van tárgya. Tehát legtöbbször meg tudom határozni, vagy a gyerek meg tudja határozni, hogy mitől fél a kutyától, a sötéttől, hogy mitől fél. A szorongás az pedig egy kiterjesztett, vagy egy állandósult félelem, egy olyan általános állapot, ami akár a jelenkori félelmekből táplálkozik, de nagyon gyakran a jövőre tekint, és valamiféle jövőbeli veszteségtől, félelemtől való szorongás.
Lehet tudni azt, hogy mikor alakul ki, vagy mitől alakul ki? Mitől lesz egy gyerek félős? Mitől lesz szorongó?
Sok tényező, azt mondják az ezzel foglalkozó tudósok, hogy van egyfajta genetikai oldala is, tehát öröklődik. Van környezeti, szerintem a mintakövetés az nagyon jelentős, mit lát otthon, mit lát a szülőktől, és bizony vannak a lelki történések, egy trauma az iskolában, hogyha történik valami a kortársak között, vagy a családban, tehát ez mind hat a gyerek félelmére és szorongásaira.
Mik a jelei, mik a tünetei?
A félelem esetében azért könnyebb egy picit viszonyulni hozzá, mert a gyerek meg tudja határozni, hogy mitől fél, és így szelidebbé válik, van neve a félelemnek, és így könnyebben lehet beszélni róla, könnyebben lehet ismerkedni vele. A szorongás esetében pedig sokkal megfoghatatlanabb, és nincsenek szavai rá, csak egy ilyen nagyon nyomasztó érzés, hogy milyen tünetei vannak. Ez ismét életkor függő, tehát másképpen mutatja ki a félelmét, vagy a szorongását egy kisgyerek, és, vagy egy csecsemő, és másképpen egy nagyobb gyerek.
Csecsemő is tud szorongani?
Abszolút, teljes mértékben. Hát ugye, hogyha például vigasztalhatatlanul sír, és tisztába van téve, és nem fázik, és nincsen melege, akkor könnyen lehet erre gondolni, hogy szorong. Ugye a gyerekeknek nincsenek szavaik. Sok esetben az állapotukra nem tudják körülírni, hogy mi történik velük, és éppen ezért gyakran náluk valamiféle testi tünetek jelentkeznek, ezt a pszichológia, a pszichoszomatikus tüneteknek mondja. Ezek ismét változatosak lehetnek, a fejfájástól kezdve hasfájás, hasmenés, hányinger, de nem ritka a szorongásnak vagy a félelemnek az a tünete, hogy a gyerek rágni kezdi a körmeit, vagy tépi a haját, vagy saját magának okoz valamilyen fizikai fájdalmat. Ez éppen arról szól, hogy a figyelmét ezzel eltereli a lelki fájdalomtól, és ebben az esetben a fizikai fájdalom elviselhetőbb, mint a lelki fájdalom, éppen azért, mert az az érzése, az az élménye, hogy ez a kontrollja alatt van, tehát magának idézi elő, és abba is tudja hagyni, míg például egy ilyen mélyebb általános szorongás nincs a gyerek kontrollja alatt, és ezért ennyire ijesztő, nagyon megterheli.
Én nem tudom, hogy láttad, de online látható volt, ahogyan fiatalok vagdosták magukat, fájdalmat okoztak maguknak, vagy mutatták a sebeiket, hogy hányszor vágták meg magukat. Ez egy nagy globális szorongásnak lehet a jele szerinted?
Sajnos előfordul, hogy főként prepubertás-pubertás korban, hogy a fiatalok, a gyerekek olyan szintű szorongást élnek át, hogy az már-már elviselhetetlen, és megvagdossák saját magukat, ezt falcolásnak nevezzük. Azért el lehet mondani, hogy minden esetben erre nagyon oda kell figyelni. Sok esetben még akkor sem, hogyha a karon történik, nem öngyilkosságnak a jele, hanem ezt szeretné kifejezni, hogy ő nagyon szenved, és ilyen formán fejezi ki a lelki szenvedését, hogy fizikai fájdalmat okoz saját magának. Ez nagyon gyakori szorongó, krónikusan szorongó, depresszióval küzdő fiatalok, serdülők esetében, de előfordul például gyerekotthonokban, előfordul fiatalkorúak börtönében, hogy ilyen formán próbálják túlélni, vagy próbálnak megküzdeni az aktuális és rendkívül nyomasztó helyzetükkel. További tünetek lehetnek, hogy a gyerek nagyon aggódik, akár önmagáért, akár a közvetlen hozzátartozóért, akár az iskolai teljesítményei kapcsán. Az is egyfajta tünete lehet a félelemnek, vagy a szorongásnak, hogyha úgynevezett hisztizik a gyerek. Ez is kifejezi, hogy valami belül nagyon nem komfortos, és ilyen formán próbálja a környezetet tudtára adni, hogy bajban van. A gyerek, amikor szorong valamitől, akkor képtelen megnyugodni, például a pszichoszomatikus tünetek közül megjelenhet az, hogy izzadni kezd a keze vagy a lába, de alvási problémák is jelentkezhetnek, hogyha a gyereknek például visszatérő rémálmai vannak. Az, hogy időnként a gyerek rosszakat álmodik, az elfogadható, mert ugye napközben nagyon sok új helyzettel, új ingerrel szembesüléshez nem tudja földolgozni, és akkor ezek az éjszakai álmok során visszatérnek, de hogyha a gyereknek van egy visszatérő rémálma, ami gyakran fölébreszti a rossz alvást idézve elő, akkor érdemes erre odafigyelni. Az is tünet lehet, hogyha a gyerek szorong például olyankor, amikor idegenekkel kell kommunikáljon, vagy feltűnően nincs barátja, vagy nagyon kevés barátja van. Az is egyfajta tünet, hogyha ismétlődő és nem szándékos cselekedetei, gondolatai vannak, például, amint az említettem, a körömrágást, vagy a hajának a tépkedését.
Vagy más tikkek is ide sorolhatók,
vagy
például,
ha
valamit csinál a szemével, vagy a szájával, vagy rágja az ajkát.
Pontosan, más tikkek is ugyanígy ide sorolhatók, igen. Elhanyagolt gyerekeknél, vagy sérült gyerekeknél megfigyelhető például a ringatózás, tehát ez is azt jelenti, hogy saját magának próbál ezzel örömet okozni, ilyen nagyon szomorúan rátekintve, tehát nincs, aki ringassa, és akkor ezért ringatja saját magát. Az is tünete lehet a szorongásnak, hogyha fél nagyon a megszégyenüléstől, vagy a hibáknak az elkövetésétől például az iskolában.
Éppen ezért nem vállal nagyon semmit, vagy nem jelentkezik, hogyha kérdezik, nem mer megszólalni.
Igen, lehet egy korábbi rossz tapasztalat, amikor megszégyenült, amikor azzal szembesült, hogy nem tud megfelelő módon teljesíteni, és bizony ezért beépülhet. Ezt a pszichológia tanultehetetlenségnek is mondja, hogyha egy gyerek mondjuk kisgyerekkorban gyakran azzal szembesül, hogy az eszközei nem elégségesek ahhoz, hogy a környezetének a kihívásaival szembenézzen, akkor ez beépül, és ezért hívják tanult tehetetlenségnek, mert ezt tanulja meg saját magáról, hogy ő képtelen, eszköztelen, nem elég hatékony, és ez visszatérhet később serdülőkorban, fiatal korban, de akár felnőtt korban is sok esetben visszaköszön ez a tanult tehetetlenség.
Milyen tünetek jelentkeznek például életkoronként?
Csecsemőkorban körülbelül 8 hónapos kor környékén alakul ki a tárgyállandóság, ami azt jelenti, hogy a gyerek el tudja fogadni, hogyha egy tárgyat vagy egy szemét aktuálisan nem lát, nem hall, nem érzékel, akkor visszajön, tehát létezik. Vannak kutatók, akik 6 hónapos korra, vagy akár korábban 4 hónapos korra datálják, tehát azt mondják, hogy körülbelül 4 és 7 hónapos kor körül alakul ki a tárgyállandóság. Úgy tudjuk a legkönnyebben tesztelni, vagy ellenőrizni, hogy kukucsizunk a gyerekkel, és hogyha valamit eldugok, akkor nem keresi, ameddig a tárgyállandóság nincsen kialakulva, és amikor már kezdik keresni, akkor már ő vissza tud gondolni arra, hogy létezett az adott tárgy. De hogy például szülőként így tudjuk akár segíteni a tárgyállandóság kialakulását, hogy kukucsizok a gyerekkel, és akkor ezzel arra ösztönzöm, hogy megkeresse az eldugott tárgyat. A gyereknek ekkor is, és tulajdonképpen mindig az a jó, hogyha ott van a szülő, vagy legalább egy elsődleges gondozó, aki számára biztonságot tud nyújtani. 2-3 éves kor környékén felerősödik a szeparációs félelem, ugye ugye ez arra vonatkozik, hogy az elsődleges gondozótól, vagy a szülőtől való elszakadástól, elválástól fél, és hogy hát 3 éves kor környékére kerül az óvoda kezdés nagyon gyakran, és éppen ezért nagyon fontosnak gondolom az úgynevezett beszoktatást, tehát hogy a gyerek a szülői gondoskodásból tudjon átállni az óvónőnek vagy a pedagógusnak a gondoskodására. Nagyon nem értek egyet azokkal a helyzetekkel, amikor arra biztatják az anyát, hogy adja ide a gyerekét, és aztán mi kezdünk vele valamit, és akkor így hamarabb beszokik. Valószínű, hogy ez könnyebb az óvonőknek, de biztos vagyok benne, hogy a gyerek számára sokkal drasztikusabb, mint hogyha van egy fokozatos átszokás.
Mi történik ilyenkor? Nem látom, hogy az óvonőnek hogy lehet könnyebb, hogyha a gyerek szakadatlanul és vigasztalhatatlanul sír. De mi történik a drasztikusság során?
Hát a gyerek egyből elveszíti az addig biztonságot jelent anyát vagy szülőt. A gyerek számára egy új környezet, egy felnőtt számára is egy új környezet szorongató sok esetben. Egy gyerek számára még inkább, tehát ami ismeretlen, nem ismeri az óvonőt, nem ismeri a gyerekeket. Az is lehet, hogy számára ez egy teljesen új helyzet abból a szempontból is, hogy korábban nem sokat volt kortársakkal, vagy nem ennyi gyerekkel egyszerre.
Lehetnek ennek maradandó nyomai, hogyha valaki így jár el?
Hát igen, mert a gyerek addig azt gondolta, hogy a szülő mindenható, hogy őt meg tudja minden körülmény között nyugtatni, védeni, és hirtelen az a szembesül, hogy jön valaki, és kiveszi a szülő kezéből, és elviszi, és akkor ő sír, de hogy hát nem nagyon, nem azt mondom, hogy nem veszik figyelembe, mert biztos, hogy próbálják nyugtatni, de hogy tulajdonképpen betörik, és hogy mindenki erre vár, hogy minél hamarabb hagyja abba a sírást, és szokjon be az új környezetbe.
Ilyenkor nem mindegy, hogy az ember hogy nyugtatja, gondolom ez is nagyon fontos. Van egy olyan tapasztalatom, hogy a kisfiút, akit a szülei a nagyszüleinél hagytak, viccből a nagyszülők, a nagypapa konkrétan, azt mondta a kisfiúnak, hogy na, jól nézd meg most anyádat, apádat, mert többet nem látod őket. De ezt mondta akkor, amikor a szülők már autóval távoztak, és nem tudta a gyerek megkérdezni, hogy visszajöttök-e. Hosszú ideig tartó dadogás alakult ki nála.
Most így arra gondolok, hogy valószínűleg ez a nagyapa viccelni akart a gyerekkel, vagyis nagyon remélem, de ettől függetlenül szokták is mondani, hogy minden visznek fele való. Egy gyerek nincs abban a helyzetben, hogy a felnőtt nagytatának a szavait felülértékelje, tehát ez a számára szerintem egy borzasztó, tehát a nagytatának ilyenkor az lenne a dolga, hogy megpróbálja a szülőknek átvenni a szerepét, és hogy megnyugtassa, nem plusz félelmet ébresztene a gyerekben, de hogy azért a mai napig ebben a mi kultúránkban gyakran látom, hogy a felnőttek a gyerekeket szándékosan ugye félelmet okoznak a gyerekekben, hogy jön a cigány, elvész, nem tudom, anyukád elszökött a katonával, emlékszem, hogy nekem egyszer ezt mondta valaki bután, tehát azért bízom benne, hogy egyre többen elgondolkodunk ezen, és hogy megpróbálunk erről a nagyon rossz felnőtt viccről leszokni. Visszatérve a 2-3 éves gyerekek szeparációs szorongására, néha a mai napig hallom, hogy a szoptatásról úgy szoktatnak le egy gyereket, hogy 1-2-3 hétre elviszik a nagyszülőkhöz. Bele sem merek gondolni, hogy ez a gyereknek mit jelent, hogy az addig biztonságot jelentő anya és anya mell hirtelen minden eltűnik, és egy teljesen új környezetben találja magát, és hogy akkor így történik a leszoktatás. Én azt gondolom, hogy a fokozatosság és a kíméletesség és a rugalmasság talán hatékonyabb ebben a helyzetben is, és minden ilyen helyzetben azért, hogy ne kelljen nagyon súlyos, hosszú távú következményekkel számolni. Az 5-6 éves gyerekek a sötéttől félnek, gyakran a magasságtól, de ugyanígy valaminek az elveszítésétől. Van ebben az életkorban, de talán korábban is, hogy a gyerekek nagyon ragaszkodnak egy tárgyhoz például, tehát nem szeretnék azt a tárgyat, egy játékot. A rongy vagy a maci, az gyakran anyapótlék, igen, és a biztonságot jelenti a gyerek számára, de a későbbiekben akár egy játék is, és én nem feltétlenül gondolom jónak, hogy arra kényszerítjük a gyereket, hogy adja kölcsön, vagy adja oda egy másik gyereknek, mert hogy ez jelenti számára a biztonságot sok esetben. Főleg, hogy egy ilyen nagyon kedves játékról van szó. 6-11 éves kor környékén a gyerekek a betörőktől félhetnek, vagy akár a haláltól, vagy természeti jelenségek közül a villámlástól, de ezekben az életkorokban, úgy 5 éves kortól kb. 11 éves korig gyakran különböző szellemektől vagy lényektől is félnek, és hogy nagyon fontos, hogy amikor a gyerek, nyilván az ő fantáziája ilyenkor nagyon élénk, és ő erről számol be, hogy fél valamilyen lénytől, vagy valamilyen szellemtől, ami éjjel, vagy bármikor megjelenik, akkor fontos az, hogy ezért ne kacagjuk ki, és ne szembesítsük azonnal, hogy hát, hogy lehetsz ennyire butuska, ilyenek nem léteznek, hanem hogy vegyük komolyan az ő félelmét.
Amikor komolyan vesszük a félelmét, ez mit jelent? Ilyenkor mit mond a szülő, vagy hogy tud támogató jelen lenni a félő gyermek mellett?
Teljesen komolyan veszi a félelmét, és nem a saját elgondolása alapján ítéli meg annak a realitás értékét, hanem elfogadja, hogy ez a gyerek realitása szerint valós, és ez csak ugyan létezik az ő számára. A gyereknek már ez nagyon sokat segíthet, hogyha egy erős felnőtt komolyan veszi, és hogy beszélhet neki arról, hogy mikor fél, milyen például ez a lény, amitől ő fél, hogy néz ki, mit mond neki, miért okoz ekkora félelmet számára, és hogy ugye az lenne aztán a cél, hogy miután a gyerek kibeszéli magát, akkor a szülő tudja megnyugtatni. Semmiképpen nem úgy, hogy elítéli, és azzal szembesíti, hogy ez nem reális, hanem például, hogyha ez a lény a gyereknek a sötét szobában jelenik meg, akkor segítség lehet az, hogy a szülő a gyerekkel együtt megy fölfedezni a szobát, fölgyújtják a villanyt, bemennek, és közösen tapasztalják meg, hogy ott nincsen semmi. De hogy az is segítség lehet a gyereknek, hogyha a szülő kifejezi akár többször, hogy itt vagyunk, szeretünk, melletted vagyunk, gondoskodunk rólad. Tehát ez mindez a gyereket segíti, hogy megnyugodj. 12 éves kor felett jelentkeznek gyakran az úgynevezett szociális félelmek, ami társas helyzetekhez kapcsolódik. Ilyenkor már nem ritka, hogy a gyerekeknek párkapcsolati elképzeléseik vannak, vagy attól szoronganak, hogy valakivel kezdeményezzenek egyfajta beszélgetést, vagy egy kezdeti párkapcsolatot. De gyakran ez az az életkor, amikor a gyerek például iskolát vált, az elemi iskola 1-4 osztályából átmegy az 5. osztályba. Az egy teljesen új helyzet. Az addigi biztonságot jelentő egy személy, legtöbb esetben egy személy, a tanítónő, hirtelen sok tanárra alakul, akiket nem ismer annyira, és teljesen más elvárásokkal szembesül a gyerek, illetve az elvárásoknak a sokasságával szembesül, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni. Ilyenkor a gyerekek gyakran szoronganak a dolgozatoktól, a feleléstől, tulajdonképpen attól, hogy nem tud megfelelni ezekben a helyzetekben, hogy csalódik benne a pedagógus, csalódnak benne a szülők, hogy megszégyenül az osztálytársak előtt, tehát ilyenkor sokféle szorongás, félelem adódhat. Nem beszélve arról, hogy ez már a prepubertás, pubertás kor, amikor amúgy is hormonálisan a növekedésben nagyon nagy változások következnek be a gyermek életében, tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos odafigyelni a gyerekekre ebben az időszakban is, amennyire lehet segíteni őket, hogy ezen túl hidaljanak. Yeah.
nagyon fontos, hogyha már észrevettük, hogy a gyermekeink szoronganak, vagy félnek valamitől, hogy jelen legyünk, de az is fontos, hogy valahogy jól legyünk jelen, nem éljítsük a problémát azzal, hogy nem tudunk mit kezdeni ezekkel a helyzetekkel, és gyakran ugye az ember vagy a szülő tapasztalatlanságában, de jó akarattal néha kineveti a gyereket, vagy néha rosszul reagál, és akkor ezzel még többet árt, mint amennyit használna. Melyek azok a megküzdési stratégiák, amelyek működhetnek?
Semmiképpen nem szabad kinevetni a gyereket. Én azt gondolom, hogy egy félő szorongó gyereknek ez a lehető legrosszabb, ami érheti, hogy az, akitől ő biztatást, vagy biztonságot, megnyugvást remél, az kineveti a félelmei miatt. Semmiképpen ne becsüljük le a gyermeknek a félelmeit. Fontos, hogy a gyereket biztosítsam arról, hogy értem a félelmeit, és hogy higgy el, hogy biztonságban van velünk, és mi mindent megteszünk, hogy őt megvédjük. Az is fontos, hogy a gyereket tanítsuk meg beszélni a félelmeiről, a szorongásairól, akár úgy, hogy én felnőttként is beszélek a saját érzelmeimről, szorongásaimról. Itt azért nagyon kell vigyázni arra, hogy a felnőtt problémáimmal ne terheljem le a gyereket, miközben beszélek a saját félelmeimről, de azért mégis egyfajta mintát adhatok arra vonatkozóan, hogy ezekről lehet beszélni.
Például, hogyha rosszat álmodtam, akkor elmondhatom, hogy milyen rosszat álmodtam. Nyilván azokat az álmokat, amik elmondhatók egy gyereknek, és akkor felbátorodik, vagy felbátorodhat arra, hogy ő is elmesélje a rossz álmait, vagy esetleg azt, amitől szorong.
Hát ugye én voltam gyerek, a gyerek még nem volt felnőtt, és szerintem itt az lett a mérce, hogy egy picit beleképzelem magam az ő helyzetébe, hogy mit álmodhat egy gyerek, és az én álmomnak azt a részét osztom meg. Tehát most, hogyha például azt álmodom, hogy meghaltam, akkor nem biztos, hogy ezt így a gyereknek el kell mondani, hogy én mennyire félek és szorongok tulajdonképpen a saját halálomtól, mert ezzel fölnagyítom az ő félelmét vagy féltését. Egyszerűen, hogyha a családi életben, hétköznapi szinten benne van, hogy beszélünk az érzéseinkről, akár a pozitív, akár a negatív érzésekről, és hogy ezzel erre figyelve, hogy a gyerek életkorához szabjuk, tehát hogy semmiképpen ne terheljük le a gyereket.
Több helyről hallottam, hogy az nem jó megoldás, amikor azt mondom a gyereknek, hogy na gyere, üljünk le beszélgetni. Tehát, hogy ez a szembesítés, vagy ez a nagyon helyzetbe hozás, ez néha nem, hogy megnyitná a gyereket, még bénítja, vagy lefogja azokat a témákat, amikről esetleg mosogatás közben, vagy edénytörlés közben, vagy ruha összehajtogatás közben csak úgy tudnánk beszélgetni. Te mit gondolsz erről a leülünk és beszélgetünk folyamatról?
Életkor függő, hogyha mondjuk egy serdülő gyerek ezt szeretné, hogy üljünk le és beszélgessünk, akkor feltétlenül, de egy kisebb gyereknek nincsenek szavai sok esetben a szorongására például, vagy a félelmére is, és nem is tudja verbálisan kifejezni azt, ami őt kínozza. Éppen ezért vannak más technikák, hogy bábozni egy gyerekkel, vagy rajzolni egy gyerekkel, mesét olvasni, vagy akár félelem leküzdésére szolgáló meséket olvasni, és igen, tehát megváltoztatva a módszert, így tud belőle kijönni igazán a félelem, vagy a szorongás. Fontos az, hogy a gyerek számára mi szülők ne okozunk semmiképpen félelmet, szorongást, például azzal, hogy irreális elvárások elé tesszük a gyereket. Sportoláskor nagyon gyakran tapasztalom a szülőknek az elvárásait, és ez bizony az a gyerekben nagyon mély kudarc érzéssel jár, nagyon mély szorongással, és nagyon fontos, hogy az, amire a gyerek képes, az, amire éppen akkor képes volt, hogy pozitívan visszajelezni és megerősíteni, és igazából ez fogja őt arra ösztönözni, hogy tovább lépjen, hogy tovább dolgozzon. Nem az, hogyha a gyereket lehúzzuk. A szorongásnak a leküzdése az gyakran egy folyamatnak az eredménye lehet, és nem például egy nagy beszélgetés következménye, ez is előfordulhat, de inkább a fokozatosság fontos ezen a téren is, és éppen ezért a szülőnek, a felnőttnek a türelme itt alapvető. Van egy nagyon érdekes módszer, amikor próbáljuk a félelmet vagy a szorongást mérhetővé tenni, és akkor azt mondjuk a gyereknek, hogy na figyelj, egy 0-tól 10-ig terjedő skálán próbáld megsatszolni, hogy a te félelmed hol helyezkedik el. A 0 ugye azt jelenti, hogy nincsen félelem, és a 10 a maximális félelmet jelzi. És hogyha a gyerek ezen a skálán elhelyezve azt mondja, hogy hát az én félelmem egy a 4-5-ös, akkor ez már sokat segíthet neki, hogy belátja, hogy hát ennél még van sokkal rosszabb, és hogy az én helyzetem lehet, hogy nem annyira a reménytelen.
Ezt mi alapján tudja ő meghatározni?
Egy számoló író gyerek már ezt így körülbelül be tudja mérni. Egy kisebbnél, aki még nem ír, vagy nem számol, azt mondhatjuk neki, hogy mutasd meg, hogy mekkora te félelmed, mennyire félsz körülbelül, és akkor akár a kis ujjaival, akár így a földtől eltávolodva megmutatja, hogy ő mennyire fél, és akkor így segítve, hogy valamelyest, eznek is az a célja, hogy megjeleníteni a félelmet, illetve a félelemnek az intenzitását, és akkor ezzel egy picit kimozdítani. A szorongást nagymértékben csökkentheti, hogyha a gyerek új helyzetbe kerül, és ettől szorong, akkor választási lehetőséget kínálok föl a gyerek számára. Például, hogyha mondjuk elviszem egy vízi parkba, és ott vannak különböző csúszdák, egyik nagyobb, mint a másik, és nem azt mondom a gyereknek, hogy na gyere a piros csúszdán csúszunk le, hanem azt mondom neki, hogy gyere válasz ki azt a csúszdát, amiken először leszeretnél csúszni. És akkor így a gyereknek az az érzése, hogy a helyzet a kontrollja alatt van, ez mindenkinek fontos, a felnőtteknek is, de a gyerekeknek különösen, és akkor ez már segítheti abban, hogy ne féljen annyira. Az is segítség, hogyha hagyjuk próbálkozni, főleg kisebb gyereknél, ugye egy pici gyerek úgy tanul meg menni, hogy hagyjuk, hogy próbálkozzon, igaz, elindul, lép egyet, elesik. Ezt úgy képzelem el, hogy a gyerekeinket hagyjuk próbálkozni tulajdonképpen minden területen, amit ő szeretne kipróbálni, és valamiféle védőhálóként vagyunk ott mellette, szülőként, pedagógusként. Nyilván, ha egy mód van, akkor nem hagyom leesni a lépcsőről, de hogyha ő szeretne fölmenni, akkor nem mondom azt, hogy ne, és nem bizonytalanítom el, mert így fogja a saját erejét megtapasztalni, a saját képességeit megtapasztalni, és bizony néha van olyan, hogy ugye az ember elesik, vagy leesik egy lépcsőről, és hogy mennyire fontos azt megtapasztalni, hogy föl tudok állni, és ismét fölmászok, és lám, akkor nem esek le.
De amikor a szülő úgy véli, hogy nagyon nehéz, vagy nagyon veszélyes helyzetbe akar a gyerek beállni, és a szülő már attól szorong, hogy elképzeli, hogy a gyerek mondjuk abban a magasságba felmászik, vagy abban a helyzetbe belelép, itt is tűrtőztesse magát, és ne engedje, hogy a saját félelmei kivetüljenek a gyerekre? Vagy itt ilyenkor mi a jó megoldás?
Nyilván, hogyha életveszélyes helyzet van, akkor egyszerűen azt mondom, hogy nem, az túl veszélyes, és leveszem a gyereket. Tehát a gyerek nincs abban a helyzetben, hogy bemérje egy cselekedetének a veszélyességét, ott vagyok, mint védőháló, bíztatom, addig, ameddig nem tesz kárt magában és a környezetében. A félelmek vagy a szorongás oldásánál a gyereknek a biztonságérzete alapvető, és például ehhez az járul hozzá, hogy a családon belül szabályok, határok, keretek vannak. Ezeket a szülő határozza meg, például, hogy mikor fekszünk le, vagy hogyan történnek nálunk a dolgok. És bizony, hogyha a gyerek érzékeli, hogy meddig mehet el, hogy körülbelül az ő életterének, működésének hol vannak a határai, akkor ez számára biztonságot ad és oldja a szorongását. Kutatási eredmény, hogy a túl liberálisan nevelő szülők esetében, ahol nincsenek szabályok, nincsenek keretek, A gyerekek szorongóbbak, jobban félnek, több mindentől félnek, éppen ezért, mert nincsenek meg ezek a biztonságot adó keretek.
Mi van akkor, ha a gyerek biztonsági hálója szakad össze, bomlik meg? Értem itt a válást, vagy azokat a helyzeteket, amikor az egyik szülő kilép a családból. Hogyan enyhíthető, vagy hogyan oldható fel az a szorongás, vagy az a félelem, ami akkor keletkezik a gyerekben?
Ez a gyerek számára mindenképpen egy veszteség. Ilyenkor az a nagy veszély, hogy a felnőttek, akiknek amúgy a biztonságot kellene nyújtaniuk a gyereknek, el vannak foglalva a saját veszteségükkel, a saját problémáikkal, és képtelenek figyelni a gyerekre. Én azt gondolom, hogy a szülők részéről itt az lenne egy felelős magatartás, hogyha érzékeli, hogy ő képtelen erre, hogy a gyerek veszteségével foglalkozzon megfelelően, ami teljesen rendben van és elképzelhető, hogy gondoskodjon egy másik felnőtről, vagy akár több másik felnőtről, akik ezt a szerepet ideig, óráig átveszik tőle. Például egy nagyszülő, vagy egy keresztszülő, vagy egy jó barát, akit a gyerek szeret és elfogad, és aki ezt kötődhet, aki adott helyzetben interpretálja, megmagyarázza történéseket, például egy temetés alkalmával. Tehát, hogy ez alapvető, hogy a gyerek számára legyen ott a közelében olyan felnőtt, aki a biztonságot nyújtani tudja.
Abban említettük, hogy a szülő a saját félelmét gyakran kivetíti, és akkor a gyerek átveszi. Tehát szorongó szülőnek szorongó gyermeke? Félős szülőnek félős gyermeke?
Nagyon fontos a szülői minta, illetve az otthoni minta, akár a nagyszülőktől átvett minta ebből a szempontból. Az a tapasztalat, hogy amitől otthon félnek, irtóznak, például nyilvánosan beszélni, attól a gyerek is félni fog.
Rovarok, pókok, gyíkok, általában tényleg ezt tapasztalható, hogyha én félek a pókoktól, biztos, hogy a gyerekeim is fognak.
Igen, ez így van, de azt hiszem, hogy ebben van egy ilyen kollektív jelleg is, ugye, ami azt jelenti, hogy ez elég általános, hogy mondjuk a csigától, vagy ilyen csúszómászóktól, nem csak családi hozomány, hanem úgy mindenki fél, ez egy ilyen kulturális, azt hiszem, valahol mélyen a tudattalanunkban gyökerezik. És hát a fordítottja is igaz, hogyha én magam nem félek, nem szorongok bizonyos dolgoktól, akkor a gyerek erre kap mintát, és sőt, azt is látja, hogyha valamit ő féltem, és ezt meg tudom oldani, és már nem szorongok annyira, akkor látja ennek a folyamatát, és ezzel egyfajta mintát közvetítek számára.
A legjobb megoldás a szembenézés. Ha kopog a félelem, akkor kinyitjuk, és nincs ott senki, ugye?
Fontos a szembenézés, és fontos az erő és az a bátorság, ami ehhez szükséges, és ezt emelném ki, hogy a gyerek sok esetben erre egyedül nem képes. Nem képes arra, hogy a saját feszültségét, a saját szorongását oldja, azért mert gyerek, de hogyha én szülőként ebben segítek neki, akkor azon túl, hogy egy mintát közvetítek arra, hogy nem kell a félelmeinkkel és a szorongásainkkal küzdeni életünk végénk, azon túl pedig azt a tudást és azt a tapasztalatot biztosítom számára, hogy van valaki, vagy vannak valakik, akire számíthat. A gyereknek az is segíthet, hogyha a biztonság keretei között hagyom adott helyzetben irányítani, például egy szorongást előidéző helyzetben. A gyerek fél a sötéttől, és akkor eldöntjük ketten, hogy bemegyünk egy sötét szobába, és ketten föl fogjuk gyújtani a villanyt. És hogyha például a gyerek, ha szeretné, hagyjam, hogy fölgyújtsa ő a villanyt, amit ő szeretne megtenni, amire ő képes, azt hagyjam, mert ezzel az az érzése lesz, hogy ő kompetens, ő képes arra, hogy szembenézzen, megküzdjön az adott helyzettel.
Dr. Kovács Réka, Rozália, nagyon köszönjük neked a gondolatokat, és jövő héten visszavárunk, akkor a gyászról fogunk beszélgetni.
Örülök, hogy itt lehettem.